Csinta Lajos vagyok, római katolikus pap. Katolikus családból származom, öten vagyunk testvérek. Ez annyit jelent, hogy katolikus család, hogy gyermekkorunktól kezdve folyamatosan vasárnaponta jártunk szentmisére. Már kisfiú koromtól kezdve ministráltam az oltárnál. Akkor nagyon élt bennem egy olyan vágy, mint általában a legtöbb fiúba ilyenkor, hogy milyen jó lenne papnak lenni, a plébános, a káplánok, gondoskodó figyelmességük fölébresztett egy vágyat bennem. Azonban, ahogy az idő múlt, az élet az úgy lassan-lassan egy kicsit elkoptatta bennem ezt, azonban az Úr szerencsés módon engem megsegített. Úgy látszik már akkor számított rám és kiválasztott egy feladatra. Bekerültem egy ifjúsági csoportba, és mint ahogy egy családba a szülőknek a szerepe, az életvitele, az meghatározza egy gyermeknek az életét és annak a fejlődését, ugyanúgy, ha valaki eljut egy hivatásig, én biztos vagyok benne, hogy nagy szerepe van egy másik papnak vagy egy szerzetesnek, az ő életpéldája meghatározza egy fiatalnak a gondolkodását, és segít a döntéshozatalba. Én nekem is egy atyának, Halász Endre atyának, aki Pécelen volt plébános, az egészen csodálatos, hősies életformája, a mindennapi munkája, ahogy foglalkozott velünk fiatalokkal, és milyen áldozatkészséggel szolgált bennünket, bármivel mehettünk hozzá és bármikor. Ez újra visszahozta bennem a régi gyerekkornak szép élményeit, amit az oltár körül a templomba akkor én megéltem. Ehhez még később hozzájárult, hogy dolgoztam egy nagy üzembe, ahol láttam az embereknek az életét, hogy Isten nélkül mennyire üres, mennyire csak a pillanatnak élnek, és hogy csúszik el az életük, szinte elveszítik az emberi méltóságukat, hogy hétvégeken mindig csak berúgtak, és hétfő, amikor bejöttek az üzembe dolgozni, akkor beteg volt a nagy része, ugye még nem aludta ki magát. És akkor ez a kettő, hogy valahogy segíteni rajtuk, ennek a papnak, az Endre atyának a nagyszerű életformája és példája hozta meg bennem végül is azt a döntést, hogy akkor én is szolgálni akarom az embereket, segíteni akarok rajtuk, valahogy kiemelni ebből a nyomorból, amiben élnek. Így döntöttem 25 éves koromban. Egyik alkalommal, amikor a személyes gyónásomat végeztem a lelki vezetőmnél, beszélgettünk a házasságról. És ő megkérdezte tőlem, és te mikor akarsz az oltárhoz állni? Én azt válaszoltam neki, hogy szeretnék, de az oltárnak a másik oldalára. Ezt nem gondoltam én előre, tehát ez abban a pillanatban, amikor ez a kérdése elhangzott a gyóntatóatyának, jött ez a megvilágosodás. Hiszem, hogy a Szentlélek Isten adta a számra ezt a szót, és utána gondolkodtam rajta én magam is, hogy most tulajdonképpen Lajos, te mit is mondtál? Mi lesz ennek a következménye? Olyannyira, hogy akkor még fél évig én senkinek nem mondtam, hogy én mit akarok. De bennem már forrott és kialakult. Kezdett letisztulni, mint végleges döntés, hogy megyek a szemináriumba, megyek a püspök úrhoz, és jelentkezni fogok. Ez meg is történt. A szemináriumba nem billent meg bennem ez a gondolat, vagy ez az elhatározás. A szentelés előtt mindig van egy hét lelki gyakorlat. Ott volt bennem egy igazán bizonytalan nap, hogy ha most engem fölszentelnek, akkor mindörökre pap vagyok. Akkor elbizonytalanodtam egy kicsit. Talán nem fogom tudni végigvinni. Nem fogok tudni jól beszélni az emberekhez. Akkor azt mondtam magamban, hogy Uram, 6 évet tanultam a teológiát, legalább azt add meg, hogy 6 évnél rövidebben ne hagyjam ott, hogy legalább annyit szolgálhassak az egyházban, mint amit az egyház adott nekem lehetőséget tanulni. Aztán utána, amikor eljött a 6. év, Akkor azt mondtam, jó, hát akkor uram, egy másik 6 évet fogunk kezdeni. És hát ez most már a 28. évnél jár, és még mindig azt mondom, hogy köszönöm, uram, mert úgy érzem, hogy ez ajándék, hogy mindig egy újabb 6 éves ciklust tudok elkezdeni. Nem mert én olyan jó vagyok, nem mert zseniális vagyok, hanem hogy érzem azt, de teljes mértékig, hogy minden méltatlanságom ellenére és emberi gyarlóságaim és korlátaim ellenére az Istennek szüksége van rám. A Szentléleknek az érdekes megnyilvánulása, hogy az Isten igenis belenyúl a mi életünkbe. Egyszer találkoztam egy misszionárius püspökkel, aki hívott, hogy menjek Dél-Amerikába. És akkor én teljes mértékig visszautasítottam, mert emberi módon gondolkodtam, hogy nem ismerem se a nyelvet, se a kultúrát, a föld másik fele, nyilván, mert emberileg ez megvalósíthatatlan, ez kivitelezhetetlen. Viszont az isteni kegyelem az mindig fölemel minket minden gondunk fölé, és az isteni kegyelem megold bennünk minden problémát. Ez a találkozás és ez a hívás után még 10 évig erősödtem és erősítettem magamba ezt a gondolatot, hogy menjél olyan helyre, ahol még nagyobb szükség van papra, mint Európában, mert itt már az egyház kialakult a maga rendszerével. Az emberek, hogyha keresik, akkor sokféle módon rátalálhatnak az Istenre. Az újságok, a rádió, rengeteg templom, ami nyitva van, bármikor bemehet, az internet egy óriási utat nyitott, kaput nyitott ki az emberiség előtt itt Európában a technika által, hogy akkor menjél olyan helyre, ahol nincs meg ez a lehetőség. És akkor így érett meg bennem az, hogy újra csak igent mondtam az Istennek, hogy jó, akkor itt hagyom azt a környezetet, amiben éltem eddig, azt a kultúrát, családot, barátokat, ismerősöket, a megszokott, már majdnem azt mondom, hogy kitaposott utat, és így mentem ki Dél-Amerikába. Ma azt mondom, hogy ezt soha nem fogom tudni megköszönni az Istennek, hogy erre meghívott, hogy ott lehetek. Mert azóta én számomra Isten nem egy filozófiai végkövetkeztetésnek az eredménye, mint itt Európában. Nem egy teológiai tanulmányoknak a végső vizsgája. Még csak azt sem merem, vagy akarom mondani, hogy az életemnek egy végső célja, tehát, hogy azért akarok az Istennel együtt dolgozni, mellett állni érte, hogy majd az örök életet elnyerjem, hanem egyszerűen a mindennapi életnek egy teljesen kézzel fogható tapasztalata. Mert annyiszor kerültem olyan helyzetbe, ahol a technika már nem tud segíteni, ahol a fizika törvényei ellent mondanak annak, hogy én még élek. Nekem már régen meg kellett volna halnom ott kint Dél-Amerikába, de élek. És egy-egy ilyen helyzet után teljesen világos, hogy az Úr mellettem van, és megvédett engem, mert szüksége van rám. És így élni, hogy tapasztalat bizonyítja, hogy igen, még ma Istennek szüksége van rám. Ezért nem félek semmitől, nem aggódom. Az életem akármilyen nehéz körülmények között is van, egy teljes biztonságérzetet ad, amit egy európai ember soha nem fog tudni megtapasztalni. És azt is megmondom, hogy miért. Mert mi itt bebiztosítjuk magunkat a technikával, a különböző biztosító társaságokkal, ahol az életünket körülveszi a tudomány, egy kultúra, egy magas színvonalú élet, és nem adunk lehetőséget az Istennek arra, nagyon sokszor, hogy Isten megmutassa, hogy ő a mi atyánk, és mi a gyermekei vagyunk, és ő tényleg, mint atya, gondoskodik rólam, és vigyáz rám. És ott az őserdőbe, ahol ki vagyok téve mindennek, ahol a technika semmilyen formában nem tud engem védeni, meg a tudomány, ott véd az Isten. ott tudom megtapasztalni újra meg újra, hogy az Isten a tenyerén hordoz engem. És így papnak lenni, én csak annyit mondok, csodálatos dolog.
A felszenteléseddel kapcsolatosan van-e olyan, ami különlegesen emlékezetes marad?
Amikor a püspök és a többi pap sorba a fejemre tette a kezét, mint a papi felszentelés hatalom átadási jele, meg a befogadásé az egyházi rendbe. Ez egy olyan pillanat, amit azt hiszem szavakkal igazából nem lehet kifejezni. Úgy éreztem, hogy Isten most foglal le és tisztít meg arra a küldetésre, amit úgy nevezünk, hogy papság. Nem csak az első szentmisén, hanem utána még egy jó pár szentmisén egy bizonytalanság ott volt bennem, hogy most az én szavam az ennyire döntő tud lenni, hogy az Isten tényleg ennyire tudja használni az én nyelvemet, az én gégémet, hogy ezen keresztül az embereknek, annak a közösségnek megjelenik Jézus Krisztus abban a kenyérben. Lassan-lassan a hit elvezetett oda, hogy igen, mert Jézus az utolsó vacsorán ezt hagyta ránk. Mondta, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És akkor most igen, kiválasztott az Úr, hogy most én vagyok az, aki átadhatom a többieknek az Úr szent testét.
Hogy látod jó néhány év távlatából, hogy a mai ember, 21. század embere, Krisztus mennyire fogadja be?
Egyre inkább kialakul, noha sokkal kisebb létszámú az a réteg az egyházban, akik tudatosan vállalják a keresztény életformát, ugyanis alakítják, vagy próbálják alakítani az életüket az evangéliumi normához, amit Jézus hagyott ránk. És itt van a papságnak ugye a feladata, hogy ő rájuk figyelni jobban, mert hiszen, ahogy Jézus mondta, hogy ti vagytok a föld sója, vagy a kovász, nagyon kevés kell az erjesztéshez. Noha fogy a létszámunk, ez egyáltalán nem elkeserítő, vagy nem kiábrándító, sőt ellenkezőleg, talán azt jelzi, hogy igazából most tisztul az egyház, és majd egyszer kialakul az az igazi élesztő, vagy az az igazi só, amely majd zamatot ad ennek a világnak. És talán pont ezért jó, hogy most egy olyan elkeseredettebb világban élünk, egy olyan kiábrándultabb világban élünk, amikor már kezdenek belefásulni az emberek ebbe a küzdelembe, a mindennapi életért, és nem hozza meg, nem adja meg nekik azt a reménykedve várt boldogságot és örömet, hogy talán majd most kell ez az igazi só, hogy ezt a masszát, amely ízetlen, egy kicsit átformálni és megerjeszteni.
A mostani missziós területeden, Peruban, hogyan hangzik az Isten igéje, mennyire befogadók, akik talán most hallották először, hiszen olyan helyeken jársz, ahol pap előtted talán még nem is járt, és esetleg eltelik egy vagy két év, mire újból találkoznak egy pappal, nevezetesen veled, hogyha éppen a természeti körülmények miatt meg tudod közelíteni őket.
Nálunk Magyarországon nekem az volt a tapasztalatom, hogy mindig csak egy vékonyabb réteg az a templomba járók közül, akik nem csak meghallgatják, amit mondok, hanem próbálják értelmezni és megvalósítani. Egy papnak az életében a legszebb pillanat, vagy a legnagyobb öröm, mikor egy hívő azt mondja nekem, hogy amikor egyszer azt tetszett prédikálni, ez a legszebb. Én már talán el is felejtettem, én már talán nem is emlékszem rá. De nyilván a Szentlélek Isten ott ültette el a jó magot, amelyik kicsirázott, hogy nem felejtette el, hogy él benne. Ahol most vagyok, ott meg erről igazán nehéz beszélni, mert a plébánia területén élőknek a 95%-a még soha nem hallotta ezt, hogy Jézus Krisztus. ott még nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy mint pap az evangélium hirdetésével közeledjek hozzájuk, hanem egyelőre, mint a földműves, szántani kell. Hogy majd talán, aki utánam jön pap, az majd vetni tudjon. Nem is várom azt, hogy én valaha is ott aratni tudjak. Az én örömöm az, hogy végezhetem ezt a munkát, anélkül, hogy látnám az eredményt. De pont az, amit már előzőleg mondtam, hogy az Isten pontosan ezért ilyen, majdnem úgy mondanám, csodákkal véd engem, és így erősít, és ezért nem szükséges az, hogy az emberektől kapjak visszajelzést, mert maga az Úr az, aki jelzi, hogy még jól végzed a munkát, szükségem van rád.
Milyen módon, hogyan tapasztalod meg az Istennek ezt a szerető segítségét?
Például egyik alkalommal egy nagyon régi autóval, Land Roverrel mentünk le a hegyoldalon. Az egyik oldalon a sziklafal függőlegesen, a másik oldalon pedig a mélység, a szakadék. És abban a pillanatban a kormánymű szétesett, és kormányozhatatlanná vált, egy meredek lejtőn lefelé az autó. És az autó a sziklának csapódott. Ha a másik irányba csapódik, akkor már rég nem élek. És akkor azt mondtam, köszönöm, Uram, te amikor a technika csődöt mond, akkor ott vagy mellettem, és megvédesz. És ilyet tudnék mondani nagyon sokat. Talán még egyet Perúból. Mentem meglátogatni szintén autóval egy közösséget nagyon távol, és át kellett menni egy folyón. Ugye ott sehol nincs híd, hanem a vízen kell átmenni, ugye a terepjáróval. És amikor visszafelé jöttem, ugyanazon az úton, közben megáradt a folyó, fönn a hegyekbe eső volt, és amikor belementem a vízbe, a teljes motorház tetőt takarta a víz. A motorházból semmi nem látszott, az ablakokig állt a víz. És én úgy mentem, és a motor dolgozott, pöfögött, és hát ez nem kétéltű jármű. Hosszan, több mint 50-60 méteren át víz alatt ment a motor, és én átértem a túlsó partra. Fölnyitottam a motorház tetőt, és teljesen száraz volt még a légszűrőm is. És akkor mondtam, köszönöm, Uram, mert ez egy akkora jel, hogy ennél nagyobbra nincs szükségem az életbe. Ebben a misszióban sok-sok nehézség, kellemetlenség van, de akárhányszor visszapillantok, de jó, hogy itt vagyok, és olyan jó papnak lenni.
Boldog ember vagy?
Nagyon.
Kedves hallgatók, Finta Lajos missziós pap tanúságtételét hallották. A tanúságtételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.